Na, jó estét kívánok mindenkinek. Ugye most eljutottunk a 46-os fejezet végéhez, és más csatokat még innen nem tudtam prezentálni, de mire befejezzük, az igaz is meg lesz. Úgyis most több hétig nem leszek sajnos, úgyhogy lesz, miből ismételnetek akkor a magyar szövegből. Ugye arról volt szó az előző hetekben, hogy amikor arról beszélünk, hogy valaki ne csak a gyakorlatba tartsa meg a micvákat és a parancsolatokat, hanem érzést is kell vinni a parancsolatok mögé, akkor ugye alapvetően az Isten szeretet az az érzés, Isten félelem, Isten szeretet, amit egy adott parancsolat mögé kell a cselekvés motiváló erőjeként hozzárendelni. És ezt az érzést, az Isten szeretetének az érzését, azt hogyan lehet elérni. És erre hosszasan volt mindenféle recept a tányában, de ugye a 46-os fejezetben az általában azt mondta, hogy van egy olyan recept, ami minden ember számára elérhető, mert ugye az, hogy korábbi receptek, vagy korábbi utak Isten szeretet elérésére, amelyek mély meditációval jártak együtt, az ugye nem mindenki számára elérhető, mert nem mindenki tud hosszan meditálni, nem mindenkinek olyan mély a felfogása, a megértése bizonyos dolgokhoz. De ez az út, amiről a 46-os fejezetben beszél, ez mindenki számára elérhető. Ez egy olyan egyszerű gondolatmenet, amihez nem kell zseninek lenni, amit nem nehéz felfogni, és ami mindenkinek a szívében biztos, hogy rögtön érzelmet fog elindítani. És mi volt ugye ez a gondolatmenet? Ez a gondolatmenet, ez a kölcsönösségnek a gondolatmenete, ami arról szól, hogy ha van egyfajta kölcsönhatás, érzelmi kölcsönhatás, két ember között is fejünk. Mosolyogok a Bence, rögtön visszamosolyogott rám. Ha én kedves vagyok a Marcival, akkor feltétlenül előbb-utóbb ő is kedves lesz velem, mert, és ez ugyanígy igaz fordítva is, mert az egyik ember szíve a másik emberre olyan hatással van, mint a vízből visszatükröződő arcra, az az arc, amelyik belenéz a vízbe. Hogyha azt látod, hogy egy csúnya, morcos, mogorva, goromba arc néz rád vissza a tükörből, akkor ennek nincs más oka, mint az, hogy te is egy goromba arccal néztél bele a tükörbe. Ha egy ember goromba arccal néz vissza rád, akkor arra az az egyszerű magyarázat, hogy te is goromba arccal néztél arra az emberre. Valamilyen kölcsönhatás van az emberek között. És ez így van két egyszerű ember között is, két egyfajta szinten lévő ember között is, de két egymástól nagyon távoli szinten álló ember között sokszorosan így van. És erre azt mondta az általában, például egy király lehajol egy végtelen egyszerű, sőt, romlott emberhez, aki feszeng a saját mocskában és ürülékében, és azt oda megy és köszönti az egész udvartartásával, majd kiemeli a ürülékből, és fölemeli, és magához hívja, és beviszi a saját palotájába, sőt a saját palotájának a legbelső szobájába, és ebben a legbelső szobában ő, ahol senkinek nincs bejárása, csak a királynak, ott megöleli, és magához szorítja, és megcsókolja, akkor kizár dolog, hogy a másik félben, ebben az végtelen egyszerű és romlott emberben ez ne indítson el valamilyen érzelmet. Még sokkal inkább elindít ilyen érzelmet, mint hogyha egy vele egyenrangú embertől kapná ezt, hogy a király, az a hatalmas király, lehajol ő érte, és ezt megteszi az irányába, akkor ő sokszorosan fogja ezt viszonozni, ha csak nem elfelejt belegondolni ebben a dolgokat. Bele kell gondolni, meg kell érteni, végig kell gondolni, mi is történik. Ha ezt nem teszi meg, akkor nem lesz kölcsönhatás. De ha megteszi, akkor akkor ennek meg lesz tartása. És azt mondja, hogy általában ebben ugyanez a helyzet velünk és a Jóistennel. A Jóisten lehajolt hozzánk, az ő végtelen létében, ami hozzánk köztünk és közte a kapcsolat, az nyilván a távolság, a különbség, a véges ember és a végtelen Isten között az felmérhetetlen, és ő mégis lehajolt hozzánk a zsidó néphez, és kivezetett bennünket Egyiptomból, Egyiptom a romlottság epicentruma, és abból ő fölkarolt bennünket, ahogy majd Pészakkor, nem sokáig egy pár nap múlva, mondjuk a Szédre estén, ő saját maga, saját kezével, nem más, nem valamilyen küldött által, nem egy angyal által, nem egy szeráf által, ő saját maga, magához ölelt bennünket, és ez az ölelés, ez tulajdonképpen nem más, mint hogy nekünk adta a micvákat, az örökkévaló parancsolatait, amin keresztül mi általa az ölelésébe tudunk kerülni, mert amikor egy zsidó megtart egy parancsolatot, az olyan, mintha megölelné Istent. Szájon is csókolt bennünket Isten, ez a szájon csókolás pedig az, amikor egy zsidó Tórát tanul, és a szájára veszi Isten száját, Isten mondatát, akkor az meg olyan, mint hogyha szájon csókolná. És ezzel létrejön egy egység köztünk és Isten között, ami, hogyha belegondolunk, hogy én, Köven Slomo, a saját magam romlottságával és földi hívságokkal teli érzelmi világával, a saját földhöz ragadt mocskos lelki világával, én Isten mégis engem megölel azzal, hogy minden nap megtartatom a mitváit, föltekerhetem a filinjét, kóser tehetek, elmondhatok egy áldást, egy imád, tórát tanulhatok, és ezzel ő tulajdonképpen megadja a lehetőséget, hogy én az ő ölelésébe kerüljek. Akkor ez egy olyan fantasztikus dolog, amit az ember komolyan végig gondol, leülés végig gondol, akkor ebből nem születhet más, mint egy végtelen öröm és boldogság, és Isten iránti szeretet, mert hogyha ő ennyire szeret engem, akkor ez nyilván az én irányomból is felé kell, hogy érvényesüljön. És ezért mondjuk azt, hogy amit mondtunk, mi az áldás, amit mondunk minden mitva előtt, minden mitva előtt mondunk egy bróhét, és mi hogyan kezdődik minden bróhe? A sem előkény mellett hajla, a sem kicsonú, de mit vajszavetszi van? A sem kicsonú, az azt jelenti, hogy aki megszentelt bennünket. És azt mondtuk, mit jelent az a szó, hogy megszent, miért mondjuk meg ezt a kifejezést, aki megszentelt bennünket parancsolataival?
Hát a szúdőségként csak akarsz, hogy elválasztod, mint a többi néptől, mint ahogy a szétjárválasztja
a feleséget a többi szabad nőtől. Mármint, hogy
nem szabad nőtől, hanem
többi férfi számára. Számára szabad nőtől. Így van. Tehát ugye ez a kidusin, az elválasztás, az ugye használva van a férj és feleség közötti kapcsolatra is, az, hogy ő megszenteli a férje az asszonyt, az azt jelenti, hogy az asszony csak az övé és senki másé. Ugye Isten hasonló módon megszentel bennünket, az ő parancsolatai által kivezet bennünket a föld többi teremtményei közül az ő ölelésével, és ezáltal fölemel bennünket és elválaszt a többi teremtménytől. Ez volt az egyik magyarázat, és van még egy magyarázat, a második, hogy a selki csonó, aki megszentel bennünket, a szó szerint értendő, hogy valóban egyfajta szentséget hoz ránk, Isten ölelése, az valóban egy szent kisugárzás, egy szentségnek a kisugárzása. Tulajdonképpen rajtunk van a szentség fénye, amikor egy mitvát megtartunk, vagy tórát tanulunk.
Akkor a sebet, ugye, amikor például egy minden sebet, ezt ugye a sebet mindig felülírja, akkor ha jó gondolom ennekből, akkor az lenne ugye a sebet az örökké való szentelte meg, a ünnepeket meg ugye mit szenteljük meg, mert azt mit kell?
Nem egészen, ez egy nagyon jó felvetés. De azt akartad mondani, a sebet a szentebb, mint az ünnep. Ez nem, azért nem stimmel, mert az ünnep is tórai mitva, hát kivéve ugye a Hanukát, vagy Purimot, de az az ünnep, amiről beszélünk, a jomtovok, azok is tórai parancsolatok, tehát azt is Isten szentelte meg. De van egy óriási különbség a kettő között, és azt lehetne mondani, hogy a kettő közötti különbség az, hogy milyen szintű szentséggel szentelte meg Isten az egyiket és a másikat. Miről szól a szombat? A szombat arról szól, hogy van Isten, ahogy alkot, ugye a hatnapi teremtés, és a hetedik nap megpihen, az azt jelenti, hogy Isten visszahúzódik úgymond abba az állapotába, ahol nem alkot. Ami azt jelenti, hogy a világtól, a teremtéstől egy teljesen elvont szintje Istennek. Ezzel szemben az ünnepek, azok valamilyen olyan isteni csodára emlékeztetnek bennünket, amik a világban történtek, a világ eseményeiben. Ami azt jelenti, hogy melyik a magasabb szint, melyik Istennek a magasabb szintje. Nyilván a szombat, mert az a magasabb szint, aminek semmi köze nincs a világhoz. Ugye ez olyan, mintha van a tudós tud foglalkozni a gyerekekkel, le tud hajolni és tud velük játszani a matchboxokkal, meg tud tudós lenni, aminek semmi köze a gyerekekhez. Azért a gyerekek számára felfoghatatlan állapot. Melyik a magasabb szint? A felfoghatatlan állapot, ahol a tudós, ő tudós. Ez a sábesz. Mert a sábesz arról szól, amikor Isten nincs teremtő állapotban. A teremtő állapota Istennek az már egy leereszkedés. Ezzel szemben az ünnep az mi? Az olyan, mint amikor a tudós játszik a óvodásokkal, amikor ő lehajol és a mi szintünkön csinál egy csodát ugyan, de a mi szintünkön belül értelmeződik. Az egy ünnep, aminek szentsége van, de nem olyan magas a szentsége, mint a sábesznek. Ez oka annak különben, hogy a sábeszkor nem az örömön van a hangsúly. A sábesz az egy örömteli dolog, de az nem az örömről szól. Az ünnepről azt mondja a Tóra, az a machta lechagecha. Örömmel örvendj az ünnepeiben. Miért? Mert egy óvodásnak az lehet, hogy megérti, hogy ez a tudós nagyon okos, amikor nem velük matchboxozik, de az nem szerez örömet. Az nem egy örömteli dolog, mert az egy annyira el volt szint, hogy ott nincs öröm. Amikor ünnep van, akkor Istennek azzal a szintjével vagyunk kapcsolatban, mint amikor a tudós matchboxozik az óvodásokkal, amikor mégsem mi szintünk van, és ezért az örömön van a hangsúly. De abban mindenképp igazad van, hogy egy nagy szentség, egy nagyfokú szentség van rajtunk, akár a sábesszel, akár az ünnepen, és akár bármilyen más mitzvát teszünk. A kérdés az az, hogy hogyan lehetséges az, hogy rajtunk van ez a nagy szentség, például sábeszkor, vagy amikor filint teszünk, vagy bármilyen más mitzvát teljesítünk, de ezt nem érezzük. Valaki megtarthatja úgy a szombatot, vagy föltehetjük úgy a filint, hogy nem érzi egyáltalán ennek a szentségét, és valamilyen megszokásból csinálja, vagy kényszerből csinálja, vagy bármásokból csinálja. Vagy is lehet, hogy valaki nagy Isten megszegi a sábeszt, és nem is érzi, hogy milyen szentséget tör, vagy milyen szentségben ejt sebet, vagy úgymond. Hogyan lehetséges az, hogyha tényleg ez így van, és ilyen nagy szentség van rajtunk, akkor ezt nem érezzük. És erről lesz szó a következő és végül is befejező részében a fejezetnek.
Igen, van, hogy itt mondtad, hogy igen, amikor a tőké való visszavonult, ugye a sábek, ugye, amikor a befejezte a teremtés, ugye visszavonult az a semmi állapotba, amiben ugye
igen.
Nem teremtett, akkor mondhatjuk azt, hogy is a sábek az már a világteremtése előtt megvolt, mert ugye három ok miatt teremtette a Tóra, a sábek és Izrael miatt a örökké való világot, de ugye, hogyha ott meg pihent, akkor ott már nem teremtett. Tehát ott lehet, hogy sábek teremtette meg a világot.
Azt lehet mondani, hogy a sábek az a szint, ami a teremtés előtti szint. Azt lehet mondani. Ugye, mert a Isten a teremtés előtt a nem teremtő állapotában van. A sábesz az ismét a nem teremtő állapot. Az első kassa ammár asszabruach a kaidesh, beákkal szentiszi szorsa begajla. Ugye ez az oka annak, hogy azt mondta Asaf, az ő szent szellemével, egész Izrael gyülekezetéről, akik majd a számüzetésben lesznek, Váni beár ve loj éda, én buta vagyok, és nem tudom, beheimajca iszímach, állatokként vagyok veled, Váni tamidimach, és én mindig veled vagyok. Ugye, miről van szó? Ezt az idézetet a Zsoltárokban találjuk, egészen pontosan a Zsoltárok 73-as fejezetében, ahol a Zsoltár Asaf nevével kezdődik, hogy Asaf énekéről van szó. Ugye Asafról azt kell tudni, hogy az egyike a Zsoltárok énekesének. Erről volt szó a múltkor, hogy a Zsoltárokat ugyan Dávid király írta, de 10 különböző énekes szerepel a Zsoltárokban, akiknek a szerzeménye a Zsoltárok. Ezek részben Dávid korabeli szerzők, akikről Dávid úgymond egybegyűjtötte az énekeket, részben Dávidot megelőző történelmi személyiségek, akiktől fönnmaradhattak ezek az énekek, és akikkel Dávid egybegyűjtött. És Dávid maga is hozzájött természetesen énekeket. Az Asaf személyével kapcsolatban ezt említettem a múltkor vita van, hogy ő kortársa volt-e Dávidnak, vagy Mózesnek a kortársa volt. De minden esetre az egyik szerzője a Zsoltároknak, aki a Szent Szellemével a következőt mondta. Itt érdemes ezt tisztázni, mert ezzel kapcsolatban nem mindenkinek tiszta, hogy ez mit is jelent. Szent Szellem, nem, az a végtelen Atyás. Szia.
Hello.
Szia, szia. Hogyha te a Jonatán órájára szoktál járni,
igen,
akkor az most ott hátul van. Vagy most tovább mész?
Jó.
Akkor nem akarunk kirúgni, csak nem is be tud kapcsolódni, már itt a témában benne vagyunk. Szóval, hogy voltak ott? Igen. Szent Szellem. Szent Szellem az Ruach HaKodes. Ruach HaKodes azt jelenti, hogy Szent Szellem. Ruach, Szellem, Kodes, az Szent. Ruach HaKodes, azt kifejezetten arra szokták használni, amikor valaki, mit tenni, van egy könyv, egy tórai könyv, és azon, hogy ezt Ruach HaKodes-en írta XY-on, ezt a Szent Szellemen írta XY-on. A Ruach HaKodes azt jelenti, hogy valaki nem csak írta, nem akarom mondani honnan, az adott tárgyat, tehát hogy gondolt egyet aztán jó napot, két vacsora között, hanem hogy Isten, hogy mondja, Isten adta a tollába. Van egy Szent Szellem, egy Szent megérzés, egy lelki, egy na ez az, amiről érdemes különbséget tenni most. A Szent Szellem az nem ugyanaz, mint a profécia. Amit Mózes írt a Tórában, az annál, ennél több, az profécia. Az egy profécia. Ugye? És ugyanígy azok a könyvek, amik a Biblia, a Tanakh könyvei, azok mind proféták által íródtak, tehát proféciai írások. De a proféciáról az van írva, hogy az első szentély pusztulása környékén megszűnt a profécia, viszont Szent Szellem, Ruach HaKodes, az későbbiekben is van, egészen napjainkig vannak olyan könyvek, amikről bizonyos rabbik írtak, amikről azt úgy tartjuk számon, hogy Ruach HaKodesen írták, hogy van benne Ruach HaKodes, van benne Szent Szellem. Ugye mi a különbség? A különbség az az, hogy a profécia az, ahogy tudjuk, ugye a proféta, amikor profétált, akkor olyan egyenes látomást látott, hogy általában transzba is esett. Ugye ez a különbség Mózes és a többi proféta között, hogy Mózes egyrészt nem esett transzba, másrészt maga is kezdeményezni tudta a proféciát. Ez volt a kimenő, és nem csak bejövő hívásai. Ezzel szemben a többi profétáknak csak bejövő hívás volt, ezt csak látták, hogy ennek hívás. Ők nem tudtak visszahívást kezdeményezni, másrészt pedig teljesen transzba estek, mert nem tudták ezt az erős kinyilatkoztatást elviselni. Ezzel szemben a Szent Szellem az csak annyit jelent, hogy nem csak, de az annyit jelent, hogy ott ugye nincs ilyen transzba esés, az nem egy profécia, hanem hogy ott van mögött az isteni ihlet, mondjuk nevezzük így. Most Ászáf, az ő isteni ihletével, a Szent Szellemével, Ruach HaKodes-sel azt mondta, a diaszporában lévő Izrael népéről, komoly. Szerintem vidd be oda, ha? Ott valamelyik azt vereted le. Köszi. Na, megérte. Komoly, fejenként vagy egész. Tálca pizza. Meg vagy elégedve, igen. Mert hallom, azt is örülnek neki. Szóval a Szent Szellem az ezt jelenti, hogy Szent Szellemével látta, következőt mondta Izraelről, akik majd a diaszporában lesznek. Ugye Dávid az messze még a diaszpora előtt volt, de ő már előre beszélt a Szent Szellemével. Ő már látta előre, úgymond, Ruach HaKodes-sel látta előre, hogy mi lesz az aktuális, mi lesz az érvényes, amikor a zsidó nép számüzetésben lesz. Miről van szó, miért éppen, amikor számüzetésben lesz? Mert Dávid idejében, Izrael földjén, amit azonosítunk az isteni kinyilatkoztatás központjával, amikor valaki egy mitvát csinált, akkor sokkal jobban érezte azt, hogy sokkal jobban érezte azt, hogy micsoda szentség szár rá, mint később, mint például manapság, ha valaki felhoz egy szinint, akkor nem is annyira érzi azt, hogy micsoda szentség szár rá. Szóval, és ő ezért nem a korához beszélt, hanem a jövőbeni zsidókhoz, akik majd a számüzetésben lesznek, akik előtt sokkal nagyobb lesz a sötétség, sokkal kevésbé fogják Istent érezni, róluk beszélt. És mit mondott? Azt mondta az ő nevükben. A ni bárvelojéna. Én teljesen buta vagyok, és nem tudok semmit. Behém összei szímak. Olyan vagyok veled, mint egy állat. Válni, Tami Dimach, de én mégis mindig veled vagyok. Mit akar ez mondani? Hogy én veled Isten, én belőled nem tudok semmit, semmilyen megtapasztalásom nincs. Muta vagyok. Nincsen semmilyen tudásom. És olyan vagyok, mint egy állat. Ugye beszéltünk a múltkor a tehénről, aki azt hitte, hogy az a víz, a zsíros víz azon minden. Az a, és amikor nem jött a zsíros víz, akkor teljesen felháborodott. Ugye egy lovas szekérnél is. Ugye. Az állatoknak nincs mondása arról, amit az emberek... Tehát ő valahogy a saját maga buta otyákjában értelmezi a dolgokat, de valódi dolgokat nem tud. Számára, hogy a szekéren most egy nagy adag szalma van, vagy egy Michelangelo kép, az nem, nincs különbség. Mert... Michelangelo! Reb Michael! Szóval, hogy egy Michelangelo kép van. Az számára nem jelent különbséget, mert ilyen finomság, ilyen emberi dolgokban nem tud ő nem... Hogyha. Milyenek vagyunk a mitvákkal? Filin, műanyag üveg, sábeszi gyert, a számunkra ugyanaz. Nem érezzük a különbséget a szentségben közötte. Ez olyan, mint amikor valaki viszi a viszvanit a hátán, és nem tudja, hogy egy atombomba töltetet visz, vagy egy zsákot teli izével, aranyjal mondjuk. És mit ér ez a súly? Ugyanolyan súlya van most, hogy arany van benne, vagy a gyémánt van benne, vagy hogyha egy nagy adag szemét van benne. Feltételezem, hogy ez arra való. Oké. Okay. Szóval, akkor nem érezi a különbséget. Ez is, mi nincs. Vagy mi ilyenek vagyunk, de ettől még mit viszol az ember a táskájába? Szemetet vagy aranyat? Aranyat! Mi lehet, hogy nem érezzük a mitvának a jelentőségét és a szentségét. Olyanok vagyunk, hogy állat. De ettől még rajtunk van a szentség. És ezt mondja ez a mondat. A ni bázen a jéda, én buta vagyok, nem tudok semmit. De én meg szai szímak, és olyan vagyok veled, mint egy állat. Hozzád viszonyít vagyok, mint egy állat. Vár ni szamidimak, de ettől függetlenül én veled vagyok. Attól még, hogy én nem érzem, attól még rajtam van a szentség. Sőt, vannak, akik úgy értelmezik, hogy pont ezért tud rajtam menni a szentség. Ha érezném azt a szentséget, nem tudnám elviselni. Mint a berdicsevi Lévi Yitzchak, aki úgy érezte, hogy a szfilint, amikor Pészak után ment fölrakni, úgy érezte a szfilint, hogy keresztül ment az ajtón a szfilint. Nem is vette észre, hogy átütötte az ajtót, mert olyan annyira a szfilintre koncentrált. Van egy ilyen egy történet, hogy egyszer egy sajhet, egy sakter, olyan átérzéssel mondta az áldást a vágás előtt, mondta Burik, Átóvá, Sem, Keinu, Melech, Ajros, mondta hosszasan az áldást, Seki, Csanú, Csőszöjtszi, Vanu, és hosszasan mondta, mire befejezte az áldást, kinyitotta a szemét, a csirke már elrepült. Ma nem volt ott, amit le kell vágni. Tehát, hogy valaki annyira átérzi, hogy akkor nem is tudja megcsinálni a mitvát, de mi nem érezzük, ez a probléma nincsen. És ennek ellenére azt mondja, Nitamidimach, én mindig veled vagyok. Még akkor is, ha nem érzem, akkor is veled vagyok. Klojmás, áfá pisánik beimáliai szímach. Mit jelent ez a mondat? Annak ellenére, hogy olyan vagyok, mint egy állat, amikor veled vagyok. Szóval annyira nem érzem a jelentőséget, amikor veled vagyok, mint ahogy egy állat nem érzi a jelentőséget, amikor veled vagyok. Egy állatnak, egy lónak, mindegy, az utolsó parasztok viszi a falukból, vagy a király viszi a falukból. Ő nem tudja a különbséget. Velojéda, és nem is tudom, hogy mi van. Velojág is benávsi. És nem érzem a lelkemben, jihudzesi tipajla leja, jihudzesi, nem érzem a lelkemben azt az egységet, amit veled egyesülök, a mitva megtartása által, és a tipajla leja, hogy matol fáhatszila, hogy először is rám szálljon a Isten jelenléte által következendő félelem, egyrészt, vahákak ávadába betanugin, másrészt rám szálljon az a élvezettel teli nagy szeretet, hogy pedig krispe is, vagy mint tűzzel teli vágyakozás irántal, egyik sincsen. Se félelem, se szeretet, élvezett szintű szeretet, se tüzes szeretet, semmi nincsen. Nem úgy kell, mindezt a szadékén, nem úgy, mint egy szádiknál, se nincs bákra humram, akiknek a fizikai, testi mi volt, az már annyira kifinomult, hogy ő náluk megvan ez az érzés. Náluk van érzés. Miért? Mert a fizikai testük nem választja el őket az érzéstől. Oké? Mindjárt visszatérünk el fizikai test dologra. Ukkor noidá... Jó, mi nem fogom így befejezni. De ami lényeg az, hogy annak ellenére, hogy nincs meg bennem ez az érzés, se az Isten félelem, se az Isten szeretet, se ilyen Isten szeretet, se olyan Isten szeretet. Mégis veled vagyok. Mégis megvan bennem a szentség az rajtam, csak nem érzem. Mint az ember, aki viszi a zsák aranyat, és nem tudja, hogy ez egy zsák arany, attól még egy zsák aranyat visz. Ő nem érez semmit. Ha tudná, hogy ez egy zsák arany, akkor érezne is. De attól még, hogy ő nem érez, attól még egy zsák aranyat visz. Miért nem érezzük? Mert a testünk olyan, annyira testiesek vagyunk, és a testünk annyira fizikai anyagiassághoz kötődik, hogy nem engedi érezni. Van, mint amikor valakinek a... Van olyan, hogy valaki azt mondja, van egy mondjuk egy könyvet nem lehet elolvasni. Két okból lehet, hogy nem lehet elolvasni. Lehet, hogy egy könyvet nem lehet elolvasni, mert összeragadtak a lapok, sem tud kinyitni. Ugye? Vagy lehet, hogy a könyvet ki lehet nyitni, csak nem lát. Nem tud elolvasni a betűket. Az a könyv, amit ki lehet nyitni, csak nem tud elolvasni a betűket, ott a probléma nem a könyvvel van, hanem veled van. Mi a probléma veled? Ott az írás, mindent érthetnél. Csak nem látod a betűket. A probléma a szemeddel van. A szemed elromlott, és ezért nem érzékeny a dologra. Amikor valakinek van egy fantasztikus zenei mű, ami mellette szól, mondjuk a Settle zenekar játszik, és van egy fantasztikus zenei mű, ami mellette szól, akkor vannak olyan emberek, akik mondjuk egy ipari gyárban dolgoznak, vagy a hadseregben növényárokban voltak, és sok durranást hallottak maguk, mert a fülük már nem tudja ezek a kifinomult hangokra, nem tud felfigyelni, és ezért teljesen egyhangú valamit hallanak. Nem érzik azt a zenei kvalitást, ami abban a műben van. Miért? Mert elgurgultak. Ha valaki egész nap húsgombóccal, pizzával és töltött káposztával foglalkozik, akkor annyira az leköti, hogy ő a szellemi, spirituális finomságokra nem lesz figyelmes. A teste annyira anyagias, hogy az anyagias vágyak annyira lekötik, hogy nem fogja tudni átérezni az ilyen kifinomult dolgokat. Ha valaki nagyon eltestesiesedik, akkor nem fogja tudni a dolgokat átérezni, nem fogja tudni a szentséget még csak megközelíteni sem. Az isteni szentség az egy olyan dolog, amire kifinomult szenzorok kellenek, érzékelők kellenek. Most vannak, akik eleve ezzel születnek, mások kicsit kevésbé születnek ezzel, de mindannyian az a probléma, hogy annyira el vagyunk foglalva testi dolgokkal, hogy mi az oka annak, hogy szándékok mondjuk böjtölnek, és próbálják elvonni magukat a fizikai világ örömeitől, stb. Mert ezzel tudnak egy kicsit kilépni a fizikai hívságokból, és érzékenyebbé válni a spirituális dolgok iránt. Oké? Most egy szádiknál, ahol kifinomult a testük, ott ezt át is érzik. Egy szádik, amikor csinál egy mitzvát, akkor olyan érzés van benne, hogy sokszor nem is tudja visszatartani magát. De egy hozzánk, hozzánk hasonló egyszerű embernél, ez nincs így. Igen. Hogyne, ez a különbség. A messiási korban lehullik a testiesség vastag bőre magától. Egyáltalán nem is fog minket érdekelni. De ez nem a saját munkánk, hanem az a messiásnak köszönhető. De most, amíg nem finomítjuk ki a testünket nap mint nap, addig nem leszünk érzékenyek kellően az isteni szentséggel. Most mit mondat? A ni bár loj éda. Én mutatok, és nem tudok semmit. Tudok, az a szó, hogy dát, tudni, hullosan hargosa, az olyan, mint érezni. Azt mikor szoktuk használni, hogy valaki tud valamit. Mi a különbség, amikor valaki ért valamit, meg valamikor tud valamit? Akkor tud valamit, az annyira saját, hogy szinte érzi. Az érzés pedig magában foglal cheszedugura. Magában foglalja mind a kétfajta érzést. Magában foglalja a szigort, és a jósághoz kapcsolható érzés, tehát a félelmet és a szeretetet. Bennem egyik sincs meg. Se Isten félelem, se Isten szeretet. Nem érzek semmit. Áfázi helyén, ennek ellenére, a nít tamidima, én mindig veled vagyok. Még akkor is, ha nem érzem a szentséget, ami rajtam van, amikor a mitvát csinálom, ettől még a szentség rajtam van. Ki én a hajmér, mert a fizikai anyagiasság, majd ne járj jihuda nefesbe, olyan szöbb barukha, málkalám. És a kasszuzám a hajsek, vagy jársik mimha. A fizikai anyagiasság nem tudja megakadályozni a lelkünk egységét az örökké való végtelen fényével, ami megtölti az összes világot, ahogy írva van, a zsoltárokon ugyancsak, gám hajsek le jársik mimha, még a sötétség sem tud sötétet teremteni te előtted, Isten előtt. Én nagyon sötét vagyok. De ez téged, Isten, nem akadályoz meg abban, hogy a te szempontodból rajtam legyen az a te szentséged. Én ezt nem érzem, de ettől még a te szentséged rajtad van, rajtam van. Veszünk, hogy az én fizikai, hogy hívják, a fizikai anyagiasságom, az nem akadályozza meg Istent abban, hogy az ő szentsége rajtam legyen, amikor egy mitvát megcsinálom. Most, ha ez így van egy fizikai mitvá, egy gyakorlati, egy tevőleges mitvával, mint mit tudom én, sábesz egy gyertya, vagy szilintelés, vagy cicer, amik gyakorlati mitvák, amik tevőleges mitvák, ez ugyanígy van a tiltó mitvákkal. Például az, hogy tilos a sábeszt megszegni, az miért van? Mert a szombatnak olyan szentsége van minden zsidón, hogy ha azt megszeged a szombatot, akkor azzal ne töröd azt a szentséget. Ugye a szombat miről szól, amit erről mondtunk, hogy egy olyan isteni szentség van rajtunk, ami nem az alkotásról, nem a teremtésről szól. Ha mi megszegjük a szombatot, és valamilyen alkotó munkát csinálunk, azzal ne sebet ejtünk azon a szentségen, ami rajtunk van. Érted?
Igen.
No. Be zeljúven haimer oines iszöme lakabe sabaszat, ve hamedze fetvá.
Ez a testvérséget említett, hogyha az örökkévalónak ez a sábet, mint olyan egy magasabb szinten kivonul elvilágot, akkor nem bőjtősége van, hogy mi is elhasonlítjuk magunkat, és mi is megtartjuk a sábet. Hát értem, vissza, tartsd meg a sábet, ez egy világ. De ezáltal nem tetszett, hogy a hasonló, amit is tehet.
Isten mondja is. Én hiszem, hogy daristünk ki karvisalni, legyetek szentek, mert én is szentek, szent vagyok. Mi csak azért tudjuk csinálni ezeket a misszákat, mert Isten megparancsolta. Ha Isten nem parancsolta volna meg, akkor nem lennénk képesek magunktól erre a szintre kerülni. De Isten megölel minket, nekünk csak vissza kell ölelni őt. Egy mitva olyan, amit Isten megparancsol, mint Isten ölelése. Ha mi megtartjuk a mitvát, akkor mi visszaöleltük Isten. Ha megszegjük a mitvát, mint valaki megölel, és te eltolod magadtól. Visszautasítod az ölelését. Ezáltal meg tudjuk érteni a súlyosságát azoknak a büntetését és annak a büntetésnek, ami azzal jár, ha valaki megszegi a szombat tiltóparancsát, munkával kapcsolatos tiltóparancsát, illetve a Pészakkor a Hamed tilalmát. A kovászos tilalmát. Nincs különbség. Ez minden zsidó legyen egyformán vonatkozik. Legyen a legnagyobb pánik hohem, a legnagyobb tóratudós, vagy a legegyszerűbben vízhordó. Akkor mindenkire egyformán vonatkozik. Miért? A sovalek a nefes, mindenkire egyformán. De fisa áv, de nefes, burva, amhorez. Miért? Mert még a legegyszerűbb embernek, és tudatlanabb embernek is. Miért olyan dusos sávuszi jöntöbben időmben ássaj? Még az ő lelkében is világít a sábesz és a jomtó fénye, még akkor sajnálom nem érti. De az ott van, az a fény. Benidaimben ásajban karatus kila a szívul kudusazú, és égi halálbüntetéssel vagy megkövezéssel jár az, hogy megszegi ezt a szentséget. Ez a súlyos büntetés, hogy halálbüntetéssel jár valami. Ez miről szól? Miért kell ilyen súlyos büntetést adni? A büntetés az nem egy bosszú. Miről szól egy a halálbüntetés? A halálbüntetés arról szól, hogy mi a lelkünkből kapjuk ugye az életet. A lelkünk az isteni szentség. Ha a lelkünk isteni szentségével szembe megyünk, akkor az olyan, mint amikor elfojtjuk az élet forrását. amikor elfogyjuk az élet forrását. Akkor valaki cigarettázik, és a tüdejét eltömíti, abban nem büntetésből fog tüdőemboliába meghalni, hanem automatikus következménye. Ha valaki azt a szentséget megtöri, megszegi, ami a lelkén van, Sábeszkor, vagy Pészákkor, és azt ő megszegi azzal, hogy nem figyel a Hamesz tilalmára, vagy hogy megszegi a szombat tilalmát, akkor ezzel ő az élet forrását zárja el magától, és ezzel jár ez a szűcső, nem jár, ez az automatikus következménye a tesztének.
Jó, és akkor mi a helyzet azzal, aki bezárt a tegyvizetőbe a visszát, és mégsem sikerül,
hogy hosszú életet érjen. Szóval, honnan tudod, ez nem hosszú élet, ez relatív.
Ja.
És azt, hogy Isten kinek mely, milyen hosszú életet tervezett, az egy relatív dolog.
Ez a dolog alapján nem?
De.
De
nem csak az egyetlen, az a. Nagyon jó a kérdés. Tudod mit? Nagyon jó a kérdés. Miért a válasz? Egy tzádiknak igazából örökké kéne élni. Mert nincs ok arra, hogy meghaljon. És erre mit mond? Mit mondunk? Az, amivel a Talmudban egy tzádiknál, az, amivel mivel halt meg a kígyó mérgében. Mit jelent? Az azt jelenti, hogy ő neki nem lenne ok arra, bűne arra, hogy ő meghaljon. De mivel van egy kollektív bűn, a kígyó miatt, a tiltott vagy gyümölcsének bűne, ez az, ami miatt neki egyszer csak véget szakad az életének. Mi az oka annak, hogy Ádám és Éva halhatatlan lett volna, ha nem esznek a kígyó vagy a tiltott vagy gyümölcséből? Az, hogy nem lett volna ok, hogy meghaljanak. Mert az örök élet forrásában teljesen mi voltak kötve. Abban a percben, hogy bűnöztek, ez megszűnt. Mert elvágták maguktól a forrás, és már nem csak nekik szűnt meg, hanem minden későbbi születendő embernek. Igen?
Ez a logika alapján Ádám és Éva tzádik volt?
Amíg nem bűnöztek, addig tzádikok voltak. De gám, másul, ha mert egy tiltul mukcek, bajkém, meg dusos állnásai. Sőt, nem csak a szombatnak és a fészáknak azon tilalmai ejtenek hibát és sebet, azon a szentségen, ami az ember lelkén van, Sábeszkor és Pészakkor, hanem még olyan tilalmak is, amik rabbinikus tilalmak. Például a mukce tilalma Sábeszkor. Mukce tilalma az az, hogy ugye mondjuk például tilos írni, az egy tórai tilalom. De tilos mozgatni egy tollat, az egy mukce tilalom, az egy rabbinikus tilalom. Ugyanígy Pészakkor. Az, hogy egy egészen kis mennyiségű hamet sem válik semmissé, egy nagyobb mennyiségű nem hamet van, az egy rabinikus tilalom. Mert különben az alapel, tórai alapelv az, hogy minden tiltott dolog egy bizonyos mennyiség után semmissé válik azon a dologban. Mondjuk egy kis disznózsír, egy nagy kóser levesben, egy a 60-ban semmissé válik. De a hametre ez nem igaz. Arra egy egészen kis mennyiség is nem válik semmissé. Az már eltréfizi Pészakkor. Ez egy rabinikus tilalom. És még ez is, mind a mukce, mind a kis mennyiségű hamet is, ha valaki megszegi egészségezel, akkor az ő lelkén egy olyan sebet ejt, ami egy javíthatatlan seb, és ezért ilyen súlyos a büntetése.
És csúvával sem lehet.
Csúvával ez lehet javítani. Ezért van csúva. Ez egy különleges dolog a csúva, hogy mindig vissza tudsz kapcsolódni az élet forrásába, a csúvát és mindenkire vonatkozik ez, legyen ez a legegyszerűbb ember is, a legegyszerűbb ámhor, ez a legegyszerűbb tanulatlan ember is, Moibek Dusos Nefes a szádik, ugyanúgy, ahogy egy szádik lelkén, ugyanazt a szemet ejti egy szádik lelkén, ha megszegi a szemet, mint egy egyszerű ember lelkén, csak a szádik érzi a sebet, ő meg nem érzi a sebet. Ki tajrá, azt a kulandum, mert a tóra az mindenkinek egyformán szól, tehát akkor az a szentség, ami rajtunk van, az mindenkire egyformán szól. Most itt van még egy zárójel, ami röviden meg kell összefoglalni, nagyon kabbalisztikus része a fejezetnek, de az arról szól, hogy ebben a mondatban, amit az előbb idéztünk, az úgy van, hogy azt mondja Asaf, én nem tudtam, én buta vagyok, sem tudok semmit, állatokként vagyok veled, de mindig veled vagyok. És ez volt az idézet. Mi a furcsa ebben a mondatban? Miért azt mondja, hogy állatokként? Miért többes számban? Miért nem egyes számban? Állatként vagyok veled, de mindig veled vagyok.
Állatok örök sorsbölcsék?
Én egy állat vagyok, nem kettő. És erre azt mondja az általában itt a zárójelben, hogy az állatok az arra vonatkozik, hogy én olyan vagyok, mint egy állat, mert semmit nem érzek Istenből. De valójában Istenhez képest még a legmagasabb szintű tudás is olyan, mintha nem tudná semmit. Várjál. És mivel olyan, mintha nem tudná semmit, Istenhez képest mind a kettő olyan, mintha egy állat lenne. Ugye hozzám képest, amennyit egy nyuszi tud, meg amennyit egy hangya tud, az egy kis különbség. Ugye, mert nyuszi mégis többet tud, egy kutya mondjuk. Az is egy állat, meg a hangya is egy állat. Igen. De mondjuk egy tudom én. Nem, azt akarom mondani, hogy Isten, mivel végtelen, és minden tudás véges, a nagyon nagy véges, meg a kicsi véges között van különbség, de a végtelenhez képest nincs különbség a nagyon nagy, meg a kicsi között. Érted? Ezért hozzám képest közelebb van a kutya, mint a hangya. De Istenhez képest mind a kettő egyforma, mind a kettő olyan, mint az állat lenne. A legmagasabb szint is olyan, mintha egy állat lenne. Szóval nem csak én, aki nem tudok semmit, aki nem érzek semmit, hanem feljutnék az abszolút világ, a legmagasabb szintű világ, legmagasabb szintű tudásának a szintjére, akkor is ez olyan lenne Istenhez képest, a végtelenhez képest, mint egy egyszerű fizikai cselekvés, olyan lenne, mint egy állat. Röviden ezt mondja a zárójelben. Innen folytatjuk.
Köszönöm. 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 Köszönöm.